Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Plecsár Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! A legfrissebb álláspont szerint most milyen energiahordozóra van szankció kivetve, és mi van tervezve? Mert többféle energiahordozó van, de nehéz benne eligazodni.
Jó napot kívánok! Gyakorlatilag a kőolaj importra és a kőolaj termékimportra van jelenleg szankció, illetve földgáz esetében is vannak bizonyos szankciós lépések, de a földgáznál tulajdonképpen az import az továbbra is megengedett, mind a cseppfolyós földgáz, mind pedig a vezetékes földgáz esetében. A legutóbbi Európai Uniós szankciós csomag a cseppfolyós földgáz esetében hozta előrébb azt az időpontot, amikor megköveteli a tagállamoktól, hogy váljon le az orosz cseppfolyós földgázról. Ugye ez eredetileg 2027 vége lett volna, és ez gyakorlatilag most 2026 végére lett előrébb hozva, ez a leválási terv. Ezen kívül van a RePowerEU tervben egy céldátum kitűzve, ez 2027 vége, amikor az összes tagállamnak le kell válnia az orosz fosszilis energiahordozókról, beleértve a földgázt, illetve a kőolajat és a kőolaj termékeket is.
Ebben a pillanatban van-e arról adat, hogy ki, milyen formában, milyen molekulát, honnan vásárol, az hogy jön be, hogy van csomagolva? Lehet erről bármit tudni?
Igen. Vegyük sorra, jó, mert talán nagy a legegyszerűbb.
Hát 27 ország.
Nem, hanem a termékeknél.
Ja, tehát ugye, a
termékek esetében, ugye kezdjük a kőolajjal, ugye a kőolaj esetében a tengeri szállítás az meg van tiltva, vezetéken lehet hozni kőolajat, ezt ugye a MOL csoporthoz is. A MOL csoport egyébként az egyetlen most már az Európai Unión belül, aki vezetéken vásárol orosz kőolajat. Korábban az Orlen csoporthoz tartozó Cseh Unipetrol vásárolt orosz kőolajat, de ők idén év közepétől ezt a tevékenységet megszüntették. Illetve van egy német finomító, az a svetti finomító, amely 1,2 millió tonna kazakolajat vásárol, ami gyakorlatilag Oroszországon keresztül átjön. Tehát ez valószínűsíthetőleg ugye orosz eredetű molekula, de ők a kazakoknak fizetnek. Ezt a tevékenységet egyébként ők be akarják szüntetni, és a tervek szerint ezt a csereügyletes megoldást is majd az Európai Unió tiltani fogja. Tehát ez a kőolaj. Kőolaj termék esetében szintén van ugye egy szankciós tiltás, ami a tengeri kőolaj termék behozatalt jelenti. Itt az a helyzet, hogy a legújabb EU-s csomag megpróbálja arra a kőolaj termékre is vonatkoztatni ezt a tiltást, amit mondjuk harmadik fél orosz kőolajból finomít és ugye termel. Ezek főleg ugye indiai finomítók, vagy kínai finomítók. A probléma az, hogy itt a végrehajtás nagyon nehéz. Ugyanis a kőolaj termék esetében, ha az megfelel a szabványoknak, nem lehet gyakorlatilag megmondani, hogy az milyen nyersolajból készült.
Nyersolajnál igen?
Nyersolajnál meg lehet mondani az eredetet, földgáznál, hogyha az tisztán metán, illetve kőolaj terméknél az eredet az nem, vagy nagyon nehezen határozható meg.
A feldolgozott termékek előállítására gyakran képesek azok a finomítók, ahová a nyersolaj bejön, és utána a feldolgozott termék kijön belőle Európába, mert akkor nagyon nehéz lesz ellenőrizni, hogy ami kijön, az honnan van.
Ez pontosan így van, ezt nem lehet itt megmondani, ráadásul az indiai finomítók előszeretettel exportálnak Európa felé. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezt hogy fogjuk egyébként ellenőrizni. Ráadásul ez a piac ugye úgy működik, hogy ha mondjuk meg is találunk valami módszert arra, mondjuk eredetről kell majd bizonyítványokat bemutatni. Ha lesz is valami módszerünk arra, hogy kiszűrjük az orosz kőolajból finomított termék importját Európába, akkor is ez egy globális piac, akkor még lehet, hogy az arab finomítóktól vásárolunk arab olajból finomított dízel terméket, és azokra a piacokra, ahova korábban az arabok exportáltak, oda most mondjuk az indiaiak exportálnak. Tehát lehet, hogy ki tudjuk szűrni ezt a hatást, de a teljes piac ettől nem feltétlenül változik.
Tükör statisztikákból lehet valami adatot levonni, hogy az oroszok mennyit adnak el, ők mennyit papíroznak le, és mindenki más, aki feltételezett vevő, mennyit vesz, vagy van a kettő között luk?
Nem egy transzparens piacról van itt szó. Nagyon érdekes, hogy a legfontosabb eszköz, amivel becsülni lehet például az orosz olajexportot, az a különböző hajókat követő cégek adatbázisaiból összerakott kép. Tehát mondjuk egy konkrétumot, van egy Kepler nevű cég, ő műholdakkal figyeli a hajóknak a mozgását, még azt is vizsgálják, hogy milyen mély a hajónak a merülése, ebből lehet becsülni a benne levő olaj vagy olajtermék volumenét, és ebből lehet becsülni, hogy mondjuk mekkora az orosz olajexportnak a nagysága.
Mm-hmm. Oroszországnak fájna, hogyha ezeket a szankciókat bevezetnék, és még ellenőrizni is tudnák, vagy az árnyékflottákkal ki tudná pufferelni azt a veszteséget, amit a hivatalos szankciók csinálnak?
Lehet olyan szankciókat bevezetni, ami nagyon fájna nekik. Én azt gondolom, hogy itt inkább a folyamatos nyomástartás az a cél. Ugyanis maga a játék az kettős. Tehát egyrészt, hogyha a világ nyugati felén nagyon szigorú ezekkel a szankciókkal, adott esetben még újabb szankciókat vezet be, főleg a közvetítő cégekre, vagy a hajózási útvonalakat próbálja valahogy kontrollálni, abban az esetben az orosz olajexportot nagy mértékben visszaszorítja, viszont az egész világ olajpiacára lehet egy drasztikus hatással. Ugye Oroszország még most is 14%-a a világ olajexportjának. Nagyon nagy szereplő. Tehát, hogyha ők olyan komolyan visszaszorulnak, az egy nagyon jelentős olajár emelkedést okozhat a piacon.
Amennyivel visszaszorulnak, a kínálat csökkenése az egyértelműen olajár emelkedést csinál. Nem fognak a többiek belépni, vagy nem érdekük belépni, mert nekik is érdekük a magas olajár? Így működik?
Igen, bár nagyon érdekes az OPEC-nek a szerepe az utóbbi időszakban. Az OPEC ugyanis a korábbi önkéntes kínálat csökkentési lépéseket folyamatosan veszi vissza. Egy részét most már visszavette, és most van egy újabb terv, hogy a második körben elindított kínálat csökkentést is a piacra dobja az OPEC. Van egy olyan gondolat egyébként a piaci szereplők agyában, hogy ezt részben amerikai sugallatra teszik, pont azért, hogyha az oroszok visszaszorulnak a piacon, azért legyen elegendő olaj, és az olajár ne robbanjon föl.
Az, hogy Amerika nyomást gyakorol az Európai Unió államaira is, ennek az olaj árára milyen hatása lehet? Donald Trump nyilván nem szeretne magas olajárat, mert hát azt akkor az amerikai Joe drágábban tankolna, az nem jó.
Igen, tehát én azt látom, hogy ha nagyon nagy a nyomás, ha nagyon hatékony eszközöket vett be az Egyesült Államok, akkor azért ez az olaj árát meg tudja lendíteni fölfelé, pont amiatt, amit mondtam, hogy Oroszország nagyon nagy szereplő. Másik oldalról viszont látható, hogy Oroszországot más oldalról nem nagyon lehet visszafogni ugye itt ebbe az ukrán-orosz háborúba, csak úgy, hogyha az orosz olajtermelési vagy olajfinomítói kapacitásokat valamilyen módon visszaszorítjuk. Ennek egyébként része talán az is, hogy Ukrajna milyen fegyvereket kap, milyen információt kap mondjuk az Egyesült Államok műholdjaitól. Ugye ez is szükséges ahhoz, hogy mondjuk a megfelelő drónok eltalálják a finomítóknak azon pontjait, ami valóban fáj az oroszoknak. Tehát nagyon sok oldalról én azt látom, hogy egy nyomás van Oroszországon, próbáljuk ezt a nyomást fokozni, de nagyon el se szeretnénk menni a falig. Részben talán ennek ilyen politikai okai is lehetnek, hogy nem biztos, hogy az egy cél, hogy az oroszokat teljesen sarokba szorítsuk, mert akkor kiszámíthatatlan lesz az ő viselkedésük is. Inkább egy lassú kivéreztetés zajlik ellenük. És ezt a politikát próbálja talán a nyugat folytatni.
De Ukrajna rendszeresen támadja az orosz olajipari létesítményeket, de hát Oroszország egy irdatlan nagy ország, a föld legnagyobb országa. Nyilván nem egy helyen van az összes olajipari létesítmény, és nem ugyanabban a távolságban van Ukrajnától. Látszik valami logika az ukrán támadásokban?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Ugye, ha megnézzük az orosz finomítói rendszert, ez 6,5 millió hordó per nap, az ő fogyasztásuk csak olyan 3-3,5 millió hordó, tehát bőven van benne tartalék. Viszont a kulcsfinomítóik, főleg amelyek a belső piacot látják el, azért azok az európai oldalon vannak, és ez a 12 finomító, ez elég jól elérhető és támadható. Másrészt, amit az ukránok támadnak, azok főleg olyan csomópontok, ahol az orosz olajipari rendszernek ilyen kereszteződései vannak, tehát ahol egy adott szivattyúállomás megrongálása nagyon jelentős volumenkiesést okozhat. Mondok egy konkrét példát, ugye augusztusban eltalálták ezt az unecsai központot, ez a 240 millió tonnás orosz olajexportból kb. 60 millió tonnát, vagy 60 millió tonna ment át ezen a ponton. Nem csak ugye a Barátság kőolaj vezetéken keresztül felénk, de például a balti kikötők, vagy a szintén számukra nagyon fontos belarusz finomítók irányába is ment innen vezeték.
Látszik az ukrán megfontolásokban bármi olyan, hogy Oroszországon kívül másnak is kárt okozzanak, vagy azt próbálják eltalálni, amit esélyük van eltalálni?
Nem hiszem, hogy a rajtuk kívüli országok károkozása a szempont, ez inkább egyfajta ilyen mellékes kár, ami történik. Nekik az a céljuk, hogy Oroszország problémákkal küzdjön a kőolaj és kőolaj termék ellátással, hiszen ha mondjuk a kőolaj termékből kevés van, akkor az csökkenti az exportbevételt, adott esetben el kell döntenie az oroszoknak, hogy ebből a dízelből most a hadsereg kapjon, a lakosság kapjon, vagy az ipar kapjon. Ha kevés van belőle, valahol korlátozni kell ugye az ellátást, az pedig gyakorlatilag Oroszország gazdasági erejét, a háborúba beleadott pénzt csökkenti.
Orosz dízel az jön Európába? A dízel az általában egy hiánycikknek számító üzemanyag.
Hát direktbe ugye nem jöhet a szankciók miatt, közvetítőkön keresztül elképzelhető, hogy jön. Hozzáteszem azt, hogy az orosz dízel egy része nem feltétlenül felel meg az európai szabványoknak. Van olyan, ami termékük, ami igen, azt azért átcímkézve valószínűleg eljut az európai piacokra. Olyan termék, ami nem felel meg, azt általában azért más finomítók, mondjuk török finomítók, vagy arab finomítók tovább finomítják. Abból készült termék szintén eljöhet egyébként hozzánk.
Milyen útvonalakon jön csővezetéken orosz nyersanyag a mi térségünkbe? Ez a Barátság, meg az Adria?
Ez a Barátság kőolajvezeték, igen. Elméletileg egyébként az Adrián is jöhet orosz kőolaj. Nem jellemző, hogy a MOL csoport ezen behoz. De kőolaj a Barátság kőolajvezetéken érkezik a MOL két belső finomítójához, tehát Százhombatára, illetve a pozsonyi finomítóba. Tulajdonképpen ez az utolsó közvetlen kapcsolat kőolaj esetében vezetéken. Földgáz esetében a török áramlat az az utolsó vezetékes földgáz, ami gázt juttat el az Európai Unióba, Magyarországra, illetve Szlovákiába. Illetve ezen kívül egyébként, az előbb ugye nem érintettük, cseppfolyós földgázt vásárol még Európa. Most, hogy említettem, a legutóbbi szankciós csomag éltermében ez 2026-ig tartható fenn ez az üzlet.
Ha a Barátsággal valami történik, akkor nincs szállítás? Akkor vége?
Hát abban az irányból, ha ezt a vezetéket nem rakják rendbe, adott időn belül ez kb. Egy másfél hónap, akkor ez a vezeték leáll. Egy másfél hónap után én azt gondolom, hogy ez a vezeték nem is indul újra. Ugye Hernádi Zsolt is az egyik interjújában kiemelte, hogy ha egyszer a Barátság kőolajvezeték tartósan leáll, az én értelmezésemben egy másfél hónapot jelent, utána ezt a vezetéket nem fogják valószínűleg újraindítani.
De ezt fizikailag nem lehet újraindítani, vagy valami más oka van? Hát az egy cső, kompresszorállomásokkal gondolom.
Igen, de itt ugye ez egy nagyon öreg cső, már ennek folyamatosan beruházási igényei vannak. Különösen egyébként az ukrán szakasza szerintem nagyon sérülékeny és nagyon elavult. Illetve hát, ha nem tudják ezt másfél hónapon belül ugye rendbehozni ezt a hibát, akkor úgy gondolhatja a beruházó, hogy erre a jövőben sincs feltétlenül esély, illetve hát nyilván a vevők ilyen esetben elkezdenek azért az alternatívákon gondolkodni.
Vannak alternatívák?
Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy az Adria kőolajvezeték alapvetően egy alternatíva. Itt nyilván van egyfajta vita egyébként a MOL, illetve a Janaf között. A Janaf az a cég, aki ezt az Adria kőolajvezetéket működteti, illetve a Janaf kezében van még ez a bizonyos omisai kikötő, ahol olajtankerek tudnak beállni. Tehát az egész rendszer ugye ez a Janafé. Szóval van egyfajta vita a két cég között, hogy mennyi az a kapacitás, amit át lehet hozni az Adrián. A Janaf azt mondja, hogy havi 1,2 millió tonna, ami tulajdonképpen biztosítaná a százhombatai és a pozsonyi finomító teljes ellátását, anélkül, hogy a Barátságon egy csepp kőolaj is érkezne. A MOL szerint ez a kapacitás ez nem elérhető.
De mi lesz, mi van például, hogyha beáll egy kéthetes vihar, mint ami Horvátországban nem olyan nagyon régen volt, lebontotta a kikötőket, elsüllyesztette a hajókat, nem nagyon lehetett kikötni, mert hát mindenki a nyílt tengeren tudott csak megállni, akkor addig nincs szállítás?
Hát addig ki hajó nem biztos, hogy ki tud kötni, de azért az omisai kikötőben komoly tárolói kapacitások is vannak, tehát azért ők erre készülnek, ez nem feltétlenül jelenti azért azt, hogy egyáltalán nem tud onnan kőolaj érkezni.
Amikor valaki egy kőolaj vezetéken kereskedik, akkor az azonnal el is használja, egy részét betározza, egy részét továbbadja. Tehát mi annak a mennyiségnek a sorsa általában?
Pontosan így van, tehát adott esetben kereskednek is azzal a mennyiséggel, de nyilván az a cég, aki vásárolja a kőolajat és be akarja magához hozni, az ugye megvásárolja a nemzetközi piacokon, leszervezi a hajót, leszervezi a szállítást, behozza ezt a kőolajat, egy ideig betárolja, majd ezt a betárolt mennyiséget ugye elhozza önmagához ezen a vezetéken. Egyébként így működik mondjuk a sveháti finomító körülbelül 60 éve. Ők a Triesten keresztül, az úgynevezett TAL vezetéken keresztül kapják a kőolajat. Nem csak egyébként a sveháti finomító, hanem 7-8 egyéb finomító ellátását biztosítja ez a Triesti kikötő, illetve a TAL vezeték, illetve annak a folytatása az IKL vezeték. Ezek olasz, délnémet, illetve most már két cseh finomító is, amely ezen a vezetéken keresztül kapja a nyersolajat. Az OMV sveháti finomítója pedig 60 éve így működik, tehát ez egy működő, létező modell.
Hogy lehet szerződni olyan bizonytalan körülmények között, amikor az adott területen háború van, és nem tudjuk, hogy holnap működik-e a vezeték, akkor mit szokás ilyenkor beleírni az eladó, meg a vevő, meg a tranzitáló ország szerződéseibe?
Hát az őszintén szóval ilyen szerződést nem láttam még. Amit tudok így a MOL viszonylatában, hogy most például a MOL a belorusz határnál vásárolja meg, tehát belorusz-ukrán határnál vásárolja meg az orosz kőolajat. Onnantól kezdve ez a kőolaj, ami a barátság vezetéken keresztül érkezik Magyarországra és Szlovákiába, ez a MOL saját kőolaja. Ez amiatt fontos, hogy gyakorlatilag az a vezeték szakasz, ez a barátság vezeték, ez bizonyos értelemben védettebb most, mint korábban, amikor ez kizárólag ugye ukrán tulajdonban volt, hiszen ha mondjuk ezt az vezetéket megtámadják az oroszok, akkor tulajdonképpen az egyik vevőjüknek a saját tulajdonú kőolaját érinti ez a támadás. Ezzel bizonyos kockátokat igyekszik egyébként a MOL csökkenteni.
Ez működőképesnek tűnik? Tehát azóta, amióta ilyen szerződési formula van, orosznak mondott támadás a területet nem éri?
Kevesebb, vagy azóta igazából nem hallok arról, hogy ezeket a szivattyú telepeket támadták volna az oroszok. Nyilván ezzel együtt egy egyéb energetikai infrastruktúrát azért rendszeresen támadnak Ukrajnában az orosz erők.
Az Ukrajnán átjövő vezetékekből szedett tranzitdíj az elég jelentős ahhoz, hogy Ukrajna bizonyos szakaszokat megkíméljen, vagy ez nem számít?
Ez egyértelműen számít, körülbelül éves szinten olyan 200 millió dollár tranzitbevétele van ebből a kőolajból Ukrajnának. A helyzet az azonban, hogy ez a tranzitbevétel csökken. Ugye korábban például az Unipetrol csoport is vásárolt nyersolajat. Régen a volumen még egy 3-4 éve évi 15 millió tonna volt, most jellemzően 10 millió tonna alatt van az a mennyiség, amely átjön ezen a vezetéken, 9-10 millió tonna között van. Tehát csökken az a volumen, amit átszállít az Uktransznyafta ezen a vezetékrendszeren. Ez csökkenti tulajdonképpen az érdekeit Ukrajnának abban, hogy ezt a vezetéket hosszabb távon is fenntartsa.
Az Adria vezeték kapacitásának biztosításán kinek kell dolgoznia? Akié a vezeték? Vagy ilyenkor a vevőnek is, aki onnan venni akar, annak is be kell valamilyen módon szállnia? Hogy osztják meg a költségeket?
Ez megegyezés kérdése. A már említett TAL vezeték például a 7-8 finomítónak a tulajdonában van, és ez a struktúra szerintem valószínűleg hosszabb távon életképesebb, mint mondjuk a Janaf, amely alapvetően horvát állami többségi tulajdonban van. Van egyébként az INA-nak, tehát a MOL lányvállalatának is egy 7,75%-os részesedése. Ez alapvetően horvát állami tulajdonban van. Én azt gondolom, hogy úgy lehetne ezt a leválást mondjuk korrekten megcsinálni, ha a két cég, tehát a MOL és a Janaf leül egymással, megállapodik egy hosszabb távú szerződésben, mondjuk legalább egy 10 éves szerződésben, megállapodik egy minimális, jóval nagyobb mennyiségű volumenben, amit évente a vezeték átszállít, és ezt a mennyiséget lépésről lépésre teszteli a JANAF, hogy át tudja elvinni. Van egyébként egy vita a két cég között, ahogy én tudom, pont itt a magyar határ előtti, tehát a Sisak és Virje közötti szakaszon vitatkozik a két fél, hogy ez, ott az a vezeték, ami van, az elegendő kapacitással bír-e.
De ez nem egy fizikai kérdés.
Ez egy fizikai kérdés.
Átmérő nyomás.
Igen, de például vannak trükkös dolgok, például a horvátok azt mondják, hogy különböző sikosítókkal tudják ezt az olajfolyamot növelni. A MOL erre szemben hivatkozik arra, hogy volt már egy nehéz kőolaj szállítmány, ami állítólag ebbe a vezetékbe többé-kevésbé beragadt. Tehát azt mondják a MOL-os szakértők, hogy itt lehet, hogy még egy vezetéket kellene építeni, hogy ez a havi 1,2 millió tonna stabilan és minden körülmények között átjöjjön, és bármilyen nehézségű kőolaj átjöjjön. Tehát ilyen vita van a két cég között. Ez azért is fontos, mert ha ez igaz, akkor a JANAF-nak is beruházni kellene, nem is keveset, valószínűleg néhány 100 millió eurót, és valószínűleg egy másfél-két évnyi időt kellene szánni erre a beruházásra, hogy a MOL szükségletei kielégíthetőek legyenek erről az oldalról.
A MOL és a JANAF képződő profitja elegendő ilyen volumenű beruházások meglépéséhez?
Ezzel egyáltalán nincs, én azt gondolom, gond, hogy a MOL-nak tavaly a feldolgozás kereskedelmi üzletága 1,2 milliárd dollár úgynevezett EBITDA eredményt ért el. A MOL-nál a leválás, és az a saját adatuk, kb. 500 millió dollárba kerül, és azt mondták, hogy másfél-két év. A JANAF-ról pedig azt kell tudni, hogy a mostani díjak mellett is ez egy nagyon nyereséges cég, körülbelül 65%-os EBITDA áréssel rendelkeznek, és körülbelül 50%-os nettó áréssel. Tehát a JANAF kezében is van pénz. Akkor csinálja a JANAF ezeket a beruházásokat meg, ha egyértelmű az, hogy ezt meg kell tennie, és hogyha van mondjuk egy hosszú távú szerződése, mert akkor látja, hogy ez a beruházás megtérül. Azt gondolom egyébként, hogy mielőtt a két cég leülne, kellene egy komolyabb politikai megegyezés. Talán a legnagyobb akadálya most ennek az egész leválásnak, hogy a MOL nem kapja meg azt a politikai támogatást ehhez, ami szerintem szükséges lenne ahhoz, hogy ez az egész leválási kérdés napirendre kerüljön, és hogy igazából leüljenek a horvátokkal erről tárgyalni.
Hogyha van leválás, akkor az azt jelenti, hogy diverzifikált útvonalak is vannak, vagy akkor egy útvonal marad Magyarország ellátására?
Hát megint Hernádi Zsoltot idézem, ugye két vezeték jobb, mint egy. Tehát én azt gondolom, hogy ameddig fenntartható az orosz import, addig ezt az importot tartsuk fenn. De az látszik, hogy az orosz olaj kockázata masszívan nő. Nő a szabotás kockázat, mert az ukránoknak egyre jobb fegyverei vannak. Nő a politikai kockázat, mert az EU és az Egyesült Államok is egyre nagyobb nyomást helyez Magyarországra, Szlovákiára, hogy ez a leválás megtörténjen. Tehát valahogy lehetne egy darabig azzal játszani, hogy az oroszoktól kapjuk még az olajat, amikor pedig nem jön, akkor tényleg a teljes ellátást át lehetne tenni az Adriára. Vannak egyébként még alternatív lehetőségek is, bár ez egyelőre sajnos nagyon kis eséllyel megvalósítható. Elméletileg Odessa kikötőjébe is be lehet hozni kőolajat, és van egy úgynevezett Odessa Brody vezeték Ukránán belül, ami a Barátság kőolajvezeték rendszerbe tudná ezt a kőolajat betáplálni. Ahogy az én információim vannak, ez a vezetékrendszer egyelőre nagyon rossz állapotban van, ugye ezt leállították, és hát az odesszai kikötő is sem biztonságos. Az azeriek próbáltak nemrég kőolaj termékeket behozni Ukrajnába az odesszai kikötőbe, egyből drón és rakétacsapásokat kapott ez a kikötő.
Melyik oldalról?
Hát az oroszoktól természetesen.
Jó, nehéz követni.
Bocsánat, ez nekem annyira egyértelmű, igen, tehát az oroszok próbálták nyilván az azeri szállítmányok behajózását megakadályozni.
Mert az ő piacukat rontotta volna?
Hát nyilvánvaló, meg hát a velük háborúba lévő, ugye Ukrajnát támogatja ez a kőolajtermék szerződés.
Az orosz forráson kívül a mi térségünk számára milyen értelmezhető egyéb energiahordozó források vannak még? Tehát amelyek elérhető közelségben vannak és ide lehet hozni?
Hát ugye itt is érdemes a nyersolajat, illetve a földgázt megkülönböztetni. Ha a földgázt nézzük, nagyon komoly forrás lesz 2027-től a Fekete-tengeri román kitermelés, illetve azt mondanám, hogy nem csak a román, hanem az egész Fekete-tenger térsége. Nagyon érdekes ilyen szeizmológiai térképeket láttam az OMV-től, ahol azt mutatták, hogy az egész Fekete-tenger gyakorlatilag egy nagy gázmező, tehát metánbuborékok sora van gyakorlatilag a tengerfeneke alatt. Ezek nagyon jó költséggel kitermelhető, szinte tiszta metánbuborékok, tehát alacsony költséggel lehet termelni, és hát azt bizonygatta nekem az OMV, illetve a lányvállalata, az OMV Petrom, hogy évtizedekig Románia biztosítani tud jó pár milliárd köbméternyi földgázt a magyar, illetve az egész közép-kelet-európai piacnak. Tehát nem csak 10 évre szól ez, mint a mostani Neptun projekt, amit ugye 2027-ben el fognak kezdeni a románok.
Amikor felfedeznek egy ilyen metánmezőt, akkor le fog zuhanni a fűtés ára, hiszen egy eddig nem létező kínálat jelenik meg a piacon. Vagy ez nem így működik?
De ez így működik. Én azt látom az előrejelzések alapján, hogy 2027-től jó esélye a régió árai azok csökkenni fognak. Elmondom konkrétan, hogy ezt hogy látom. Ugye most 32-33 euró per megawattóra körül van a hollandi gáztőzsdén az árak. 1-2 euróval drágább egyébként ennél most Magyarország. Az én előrejelzésem szerint olyan 25-30 euró per megawattóra lesz 27-től az európai földgáz, de például amerikai bankok előrejelzéseit néztem, van, aki 20 euró per megawattórás TTF földgázára számít 2027-től. Ez borzasztó alacsony ár. Ugye 2010 és 20 között is az átlagár 20 euró per megawattóra volt, már pedig azóta azért volt egy jelentős infláció is. Tehát elképzelhető, hogy 2027-től olcsóbb lesz az európai földgáz, mint mondjuk az arany évtizednek tekintett 2010 és 2020 közötti időszakban.
Akkor is, hogyha a feldolgozó kapacitást, meg a fúrótornyokat, meg a szállítóeszközöket, meg mindent oda kell vinni, vagy ha nincs, akkor elő kell állítani, tehát mindennel együtt, a kitermelés költségeivel együtt?
Igen, és valószínűleg ez a 20 eurós ár, ez tulajdonképpen egy pozitív megtérülést okoz. Azt tudom, hogy az OMV Petromnál 22 euróval számoltak, mint átlag gáz eladási árral, és ezzel az árral nekik két számjegyű megtérülésük van ezen a Fekete-tengeri mezőn. Még egyszer hangsúlyozom, ezek nagyon jó kitermelhető földgázmezők.
Lefúrják és magától jön, az a jól kitermelhető?
Nagyon nagy a mező, nagyon jelen, tehát maga a költség is alacsony, hiszen alapvetően egy tiszta metáról van szó, tehát viszonylag kevés beruházás szükséges ahhoz, hogy ezt a gáz tisztítsák és berakják a rendszerbe, illetve ami még jelentősen csökkenti a költségeket, hogy a Neptun mező környékén is úgynevezett nagyon sok satellite, tehát ilyen egyéb mező van, amit kitermelve a meglevő infrastruktúrát fel lehet használni, tehát nem kell új infrastruktúrát oda kiépíteni. Most például a román mezőtől délre az OMV egy izraeli céggel együtt szintén kutat földgáz iránt. A mellette levő blokkban a Shell vásárolta meg az engedélyeket, ők is ott kutatnak, de nagyon nagy sikerek vannak például a török oldalon is. Hadd mondjak egy példát, a Szakaria mező az jelenleg 2-3 milliárd köbméter földgáz termel, 3 év múlva a becsések szerint 14 milliárd köbméternyi földgáz fog ez a mező termelni. Tehát az látszik, hogy a Fekete-tenger hosszabb távon egy nagyon fontos forrása lehet a régiónak.
Ilyenkor kié a profit, a románoké? Soha többet nem kell dolgozniuk? Ők lesznek az új Norvégia?
Igen, de hozzáteszem, hogy itt ez egy nagyon hosszú tárgyalási procedúra eredménye volt, amíg az OMV Petrom, illetve a Romgáz, tehát a két kitermelő cég megegyezett a román kormánnyal. Ugye ennek van egy különösen pikantériája, hogy itt már 2018-ban elindult volna ez a beruházás, akkor még az ExxonMobil nevű amerikai céggel, de a románok a meglevő megegyezést felrúgták, és hát ez azt eredményezte, hogy például az ExxonMobil ebből a projektből kiszállt.
Ez a gáz része. Mi lesz az olajjal? Olaj honnan jöhet értelmezhetően a térségünkbe?
Hát ugye Európa egyébként is alapvetően arab olajat vásárol, de mellette a norvég, északi-tengeri Egyesült Államokból származó kőolajat vásárol, illetve veszünk tulajdonképpen az egész világról. Tehát az olajat azt az egész világon lehet szállítani. Vannak ugye új jelentős források, Guyana, Brazília például, ahol többletolaj jöhet a régió felé. Hát én azt gondolom, hogy az olaj az megoldható könnyebben ilyen értelemben, mint a földgáz. A földgáz esetében egyébként, ami még egy nagyon fontos forrás a román vezetékes gáz mellett, az a cseppfolyós földgáz. Itt van egy úgynevezett harmadik nagy kínálati forradalom a cseppfolyós földgázban. Különösen az Egyesült Államok, illetve Katar esetében nagyon nagy kapacitásbővítések vannak, amelyek most folynak, és amelyek gyakorlatilag folyamatosan most is már jönnek a piacra, de 2026 lesz itt az az év, amikor nagyon nagy ugrás lesz a kínálatban.
A cseppfolyósított gáz az egy gazdaságosabb üzlet, mint vezetékes gázzal kereskedni? Hát hajó kell hozzá, meg speciális tartály kell hozzá, meg állandóan hűteni kell.
Költségben drágább, de hogyha megfelelő az ár, akkor ez a költség ugyancsak megtérül. Számolgattam egy-két dolgot, és ez nagyon érdekes. És például ezt a lengyel Orlen, akivel szintén elég gyakran kapcsolatban vagyok, meg is erősítette. A lengyel Orlen jelenleg olyan 20-22 euró per megawattóra költséggel el tudja magához hozni az amerikai földgázt. Ebben benne van az amerikai földgáz cégeknek a profitja, a cseppfolyósítás költsége, a szállítás költsége, majd a két lengyel LNG terminálon ennek a földgáznak a visszagázosítása. Tehát 22 euróért el tudják ezt a gázt magukhoz hozni az Egyesült Államoktól.
Ez nagyjából annyi, mint amennyi a román mezőre kitermelt gáznak a bekerülési költsége? Hát, azért az közelebb van Románia.
Igen, de a 22 eurónál azért a románok már kétszemegyű nyereséget érnek el, tehát azért igen, gyakorlatilag versenyképes az amerikai földgáz, mert nagyon olcsó. És ez a nagyon olcsó földgáz, ez ellensúlyozott tulajdonképpen azokat a költségeket, amiket ön is említett, tehát ezeket a komoly beruházási költségeket magába, az LNG gyártókapacitásokba, a hajók költségét, a leszállítás költségét és a visszagázosítás költségét. Tehát attól függ tulajdonképpen az LNG, hogy milyen forrásunk van. Ha van mondjuk egy jelentős tengeri forrásunk, amit egyébként nem tudnánk hova elszállítani, ahol nagyon olcsó a kitermelésnek a költsége, az bőven ellensúlyozni tudja az egyéb, egyébként erre rárakódó költségeket, és egy versenyképes termékünk van a világpiacon.
De az Egyesült Államok, vagy Donald Trump elnök hozzáállása, az bármilyen módon kiszámítható arra az esetre, hogyha mondjuk a románok elkezdenek idő előtt termelni, akkor ő le fogja vinni az amerikai LNG árát, hogy az övét vegyük, vagy ide szól, hogy az amerikai a jobb. Tessék azt venni.
Verseny van már most is. Most volt nemrég Milánóban egy nagyon komoly gázipari kiállítás, ami az egyik legnagyobb tulajdonképpen fóruma a világ gázkereskedőinek. Minden amerikai cég ott volt, próbálta rávenni mindenki az európai vevőket, hogy velük hosszabb távú szerződéseket kössenek. Pontosan látják azt, hogy azért itt nagyon komoly verseny lesz. Ugye itt van román vezetékes földgáz Európában, van norvég vezetékes földgáz, LNG oldalról pedig tucatnyi ország próbálkozik eladni, és az látszik, hogy 2027 és 2032 között valószínűleg túlkínálat lesz a világpiacon. Amin például a nagy polémia most megy a piacon, hogy hol van az az egyensúlyi ár, elsősorban Ázsiában, ahova le kell esnie a földgáznak ahhoz, hogy az ázsiai országok ezt az egész mennyiséget megvegyék. Itt az a becslés, hogy a mostani 12 dollár per MMBTU-s ár, ezért 8-10 dollár per MMBTU-ra esik vissza, hogy ott más a mértékegység, mint Európába, de ez tulajdonképpen megfelel ennek az ám említett ilyen 25 euró per megawattórás árnak.
Hogy az ázsiaiak leütik a teljes termelt mennyiséget, akkor nekünk nem jut?
Hát nekünk nyilván akkor nem jut, de ugye, hogyha mi elkezdünk azért velük egy kicsit versenyezni, ők azért nagyon árérzékenyek, tehát ott azért a legtöbb ország az jóval alacsonyabb GDP ország, mint mondjuk Európa. Igen, hát ugye Ázsia a legnagyobb piaca ennek a cseppfolyós földgáznak, Európa utána jön, de azért Európa jóval jobban tud a zsebébe nyúlni, hogyha erre szükség van. Tehát a megnövekedett kínálat valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy alacsonyabb árak lesznek, és ők is, meg mi is gázhoz fogunk jutni.
Van-e valamilyen számítás arra nézve, hogy a jövőben a gáz felhasználásnak mi lesz a trendje? Mert amikor beesett vagy felment az ára, akkor mondjuk a vegyipari cégek Németországban sorra álltak le, nyilvánvalóan csökkent a felhasználás, mert nem ment a gyár. Mi a trend? Most növekedni fog, ha olcsóbb lesz az ár?
Egyértelműen igen. Ugye a három nagy felhasználási területből elsősorban az áramtermelés az, ahol borzasztó nagy növekedéssel lehet számítani. Ez főleg a mesterséges intelligenciának köszönhető. Ugye gázipari, vagy tulajdonképpen gázalapú erőművet sorba állítani, az a lehető leggyorsabb projekt, tehát az gyakorlatilag 3-4 év alatt le lehet bonyolítani. Már pedig látszik az, hogy a mesterséges intelligencia miatt például az Egyesült Államoknak, de Európának is, Ázsiának is nagyon sok áramtermelő kapacitása lesz szüksége. Ezt nagyon gyorsan, például a leggyorsabb formában földgáz alapon lehet létrehozni. Talán a megújulók ennél gyorsabbak, de ugye ott azért van egy olyan probléma, hogy nem mindig állnak rendelkezésre, tehát melléjük is érdemes ugye egy földgáz alapú erőművet tenni, hogy a 24 órában stabil legyen az ellátás.
De például, hogy függ ez a mesterséges intelligenciával össze? Én kérdezek valami marhaságot a ChatGPT-től, és akkor egy valahol beindul egy gázerőmű, hogy legyen energia, meghajtja a számítógépet, vagy ki a jobb színész, Paul Newman vagy Robert Redford, és akkor fűti a...
Igen, hát a mesterséges intelligencia hoz szükséges adatbázisok, illetve ezeknek a adatfarmoknak a működtetése nagyon sok energiát igényel. Ugye vannak ilyen összehasonlítások, hogy egy Google kereséshez képest egy mesterséges intelligencia keresés 10 és 30-szor annyi energiát fogyaszt. Tehát ez, nem tudjuk ezt, vagy nem tudjuk elképzelni, de igen, amikor beütünk egy AI keresést, az bejut mondjuk egy amerikai adatközpontba, az az adatközpont energiát vesz fel ahhoz, hogy a mi AI keresésünk, tehát mesterséges intelligencia keresésünk eredményt adjon.
És nincs is még mindenkinek számítógépe a Földön.
Így van. Lesz. És ez a terület nagyon-nagyon nő, ráadásul ez egy ilyen kulcsfontosságú terület, mondjuk Kína és az Egyesült Államok között, mert azt mondják, hogy a következő ipari forradalom egyik nyertese az lesz, aki sokkal jobb mesterséges intelligenciát elő tud állítani, mivel a világ ahhoz fog kapcsolódni, aki ebben a területben jobb.
Jobbat vagy olcsóbbat? Vagy egészségesebben üzemeltethetőt? Mint a kínaiak, mint hogyha az utóbbira esküsznének.
A kínaiak ügyesek voltak ilyen értelemben, és tudtak olyan mesterséges intelligencia csippeket, illetve egyéb eljárásokat kitalálni, aminek csökken az energia felhasználása. Ez is egyébként egy komoly fejlesztési irány. Egyébként én emlékszem, 2000-ben az internetnél hasonló problémák felmerültek, hogy az internet majd hatalmas energiaigényekkel fog fel lépni, és találtunk olyan eljárásokat, ami jóval olcsóbb internetes kereséseket hozott létre, mint az eredeti, vagy az első próbálkozások. Tehát van egy ilyen fejlesztés is az MI-ba, de ami nagyon komoly fejlesztés, hogy ki csinál jobbat, kinek a rendszerei hatékonyabbak, kinek a rendszerei tudnak jobb megoldást adni, valószínűleg az energiafelhasználás lesz a kisebb szűk keresztmetszet, fontosabb lesz az, hogy kié a jobb rendszer a mesterséges intelligenciában.
Olajfelhasználás trendjei, azok látszanak-e? Az elektromos autózás az terjed, de néha hatalmas megtorpanásokkal terjed. És én változatlanul tankolok a dízelautómba, pedig már majdnem mindenkinek elektromos van a környéken.
Nagyon meglepő volt, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség, aki ugye mindig hangsúlyozta, hogy nem vagyunk messze a kőolajfelhasználás csúcsától, nemrég behozott ki egy új elemzést, amiben gyakorlatilag 2050-ig azt becsülte, hogy valószínűleg a kőolajfogyasztás nőhet. Tehát a korábbi véleményükkel szembe mentek, önrevíziót folytattak, és azt mondták, hogy a kőolajfelhasználás valószínűleg még folytatódhat, vagyis ennek a növekedése a jövőben. A helyzet ugyanis az, hogy a fejlődő országok olyan jelentős energiaigényel lépnek fel, hogy tulajdonképpen mindenfajta energiahordozóra nekik szükségük van. Tehát, hogyha a kőolaj iránti kereslet mondjuk a fejlett világban csökken, ami lejjebb viszi a kőolaj árát, ez lehetőséget teremt arra, hogy a fejlődő piacok körében a kőolaj felhasználás növekedjen.
Nincsenek ugrások, nem mindjárt egyel vagy kettővel fejlettebb technológiára mennek át, és mondjuk nem hagyják ki a benzin meg dízelautókat, és nem mindjárt elektromosat vesznek?
Ezek a technológiák versenyeznek folyamatosan egymással, és a költségük azért meghatározza, hogy melyiket használják. Illetve a költségük mellett nyilván az is, hogy mihez lehet hozzájutni egy adott országban. Tehát ha olcsóvá válik a kőolaj, akkor azt azért nagyon sok ország használni fogja. Itt nem arról van szó, hogy egy technológia lesz, ami feltétlenül nyerő.
De ha olcsóbbá válik a földgáz és olcsóbbá válik a kőolaj, akkor ki fog pénzt tenni az energiatárolás problémáinak megoldásában? Mert akkor az eltúlódik, hiszen olcsó az, amit el lehet égetni, és nem kell tárolni.
Ez is egy nagyon releváns kérdés, és pont a Nemzetközi Energiaügynökség ugyanúgy hozott ki egy hasonló elemzést szintén nemrég, ami meg arról szól, hogy a világban történő kőolaj és földgáz beruházások mértéke nem feltétlenül elegendő, és az utóbbi egy évtizedben nem volt elég ahhoz, hogy a következő évtizedek energiai igényeit kielégítsük. Ugyancsak egyébként az energiatárolásnál is ez egy kulcskérdés, már ebben egyébként az utóbbi időszakban voltak elég érdekes és pozitív lépések, például a lítium-vasszulfátos akkumulátorok elterjedése, az azért nagyon fontos, mert nagy mértékben tudták ezzel, főleg a kínai gyártók ugye csökkenteni a költségeket, tehát ezen a téren látunk is egyfajta előrelépést, egyfajta forradalmat. Ez gyakorlatilag a rövid távú elektromos áramtárolást nagy mértékben tudja javítani. Nem véletlen, hogy mindenki itt Európában, Magyarországon is, de a régióban is ilyen energiatárolókba szeretne most beruházni.
De a lítium, ha jól emlékszem, az egy ritka fém. van, nem ritka fény?
Nem, litiumból bőven van. Igen, litiumból bőven van. Itt is nyilván ciklusok vannak. Most nagyon olcsó egyébként az ára, tehát ez is egyébként sokat segít. Mi egyébként pont arra számítunk, hogy egy kicsit a közeljövőben ennek az ára azért növekedni fog ennek a litiumnak, pont emiatt a nagyon gyors felfutás miatt. De a litiumból bőven van, ráadásul ott a bányászati technológiák is javulnak, vannak ilyen direkt lítium elérésűek, tehát egy új termelési módok, tehát például sósvízből ki tudják vonni a lítiumot, tehát abból szerintem bőven lesz kínálatunk.
Mi a helyzet az orosz nukleáris fűtőanyagokkal? Azok jöhetnek, vagy azok nem jöhetnek? Volt egy még néhány évvel ezelőtt, még a nevére is emlékszem, a taxonómia rendelet, ami engedélyezte.
Donald Trumpék hoztak egy intézkedést, ami gyakorlatilag letiltotta a nyugati világba az orosz dúsított nukleáris üzemanyag importját, kivéve olyan cégeknél, akiknél 2027-ig élő szerződések vannak. Na most ez azt jelenti, hogy azért még érkezik ez az anyag, viszont az Egyesült Államok és egyébként Nyugat-Európa is komoly beruházásokat indított el azért, hogy a saját dúsító kapacitásai meglegyenek, és az oroszoktól teljesen le lehessen válni. Úgyhogy láthatóan van egy elfordulás egyébként Oroszországtól. Nagyon érdekes egyébként Kazaksztánnak a szerepe. Ugye a Kazaksztán az, aki a legnagyobb urántermelő a világban, ez a Kazatomprom nevű vállalat. Ők például az utóbbi időszakban egyértelműen Kína fele kezdtek elfordulni. Kínaiak megengedik nekik azt, hogy egyrészt megveszik ők is a kitermelt urán ércet, illetve az ebből készült ilyen sárga süt, úgynevezett sárga sütit, másrészt átengedik a kazakok termékeit a világpiacra. Ugye a kazakok eddig csak Oroszországon keresztül tudták ezt a terméket értékesíteni. Látható, hogy Kazaksztán fordul ebben a tekintetben komolyan Kína felé, tehát Oroszország pozíciója a nukleáris piacon kezd gyengülni.
Európában is kazak sárga sütit fogunk vásárolni, és abból dúsítunk magunknak? Nem nagyon tudunk szerintem itt dúsítani Magyarországon például.
Magyarországon nem, de azért európai dúsítók vannak. Igen, az legtöbb egyébként kazak forrás, de nyilván egyébként most elindult egy komoly urán érc bányászati boom is a világban. Például az egyik legnagyobb kanadai bánya egy-két éven belül termelni fog, ami ugye a világon szintén a legnagyobb bányák közé fog tartozni, de egy nagyon komoly program van az első támokban, ami ösztönzi a bányanyitást. Az első támok területén is nagyon komolyan keresnek uránércet, illetve hát máshol is a világon, ahol van ott, tehát ugye van még azon kívül is azért ellelőhely, Ausztrália, Niger, tehát van egy pár olyan hely, ahonnan uránércet be lehet hozni. Átalakulnak ezek a láncok láthatóan. Láthatóan korábban ezek a egész világot átölelő láncok megszűnnek, és egy ilyen regionális értékláncok kezdenek kialakulni az energetika területén is, tehát egyfajta ilyen régiókra kezdünk bomlani. Ez nagyon jól látszik egyébként a földgázban, ugye az elmúlt évek talán a legnagyobb megegyezés a napokban, nem is napokban, hónapokban történt, ugye megegyezett Oroszország és Kína arról, hogy a Szibéria ereje kettő vezetéket valamikor megépítik a jövőben. A részleteket még ki akarják dolgozni a felek, de ez például a globális gázpiacra is egy nagyon fontos hatással lesz, hogyha például Oroszországból jóval nagyobb volumenű földgáz vásárol Kína a jövőben, kevesebb LNG-t fognak vásárolni, ezen keresztül 2030 után az LNG piacot is nagy mértékben meghatározhatja, hogy megvalósul a Szibéria ereje 2 vagy sem.
Arra van-e valamilyen prognózis, hogy a mi konnektorunkból kifolyó áramnak az összetétele, magyarán, hogy azt mi állítja elő az energiamix, az hogy fog változni a következő időszakban? A nap mindig süt, a szél nem mindig fúj, időnként este is van nukleáris energia, kell gázos erőmű, hogy fog összeállni?
Hát pontosan így, tehát de nagyon sok forrásból.
Azt én is sejtem, de milyen arányokban?
Nyilván a megújuló energia szerepe nőni fog még, tehát az Európában látszik, hogy egyértelműen ebbe az irányba megyünk. A vízenergia szerepe az szintén jelentős lehet, de itt látszik, hogy az utóbbi 10 évben csökkent például az európai csapadékmennyiség. A nukleáris energia esetében ugye ott meg kéne újítani lassan az európai nukleáris flottát, el is indultak lassan ezek a beruházások. Itt a nagy kérdés az az, hogy mennyire lesznek sikeresek azok a kis erőművi, ezek a bizonyos SMR-ek, tehát ezek a kis moduláris reaktorok, az okozhat egy komoly forradalmat. Gáz az egyértelműen egyébként előtérbe kerül, például Magyarország is ugye 1,7 gigawattnyi új gázos kapacitást akar életbe léptetni, de mondok egy példát, Románia 3,5 gigawattot, Németország 20 gigawattot a következő egy évtizedben, tehát a gáznak egyértelműen meg lesz a szerepe. És hát nyilván az energiatárolás egy nagyon fontos szereppel fog bírni, ugyanis ha meglevő megülő energiát nagyon jó lenne betárolnunk arra az időszakra, amikor ez éppen nincsen meg. Úgyhogy ebbe az irányba haladunk. Pontosan, hogy merre és hogyan, ez útközben is változhat, mert a technológiák is javulhatnak, változhatnak. És hát nyilván ez egy nem csak egy technológiai kérdés, de nagyon komoly politikai kérdés is mindig.
Ha csökken a csapadékmennyiség, az hatással lehet például az osztrák vízerőművekre?
Egyértelműen.
Akkor kisebb lesz, és akkor előbb-utóbb azt fogják mondani, hogy visszavonják a Magyarország elleni keresetet Paks 2 ügyében?
Hát azt nem tudom, hogy ezt fogják-e így lépni, de az látszik például, hogy a Balkánon a vízierőművek áramtermelése nagy mértékben csökkent. Tehát a román vagy a szerb vízierőművek most 20-30%-kal kevesebbet termelnek, mint egy évtizede, amiatt, hogy nincsen elég csapadék, és ez nyilván előbb-utóbb egyébként az osztrákokra is hat. Tehát ez egyértelműen egy sajnos egy negatív irány. A vízierőműveknek a kapacitás kihasználtsága jellemzően láthatóan csökken mindenhol.
Az atomerőművek telepítésében ezt a kis moduláris erőműveket fogja mindenki erőltetni, vagy akinek még hosszú kapacitása van a sajátjában, mint mondjuk Franciaország, csak azután?
Ez attól függ, hogy valóban azok az ígéretek, amelyeket a kis moduláris erőmű gyártók tesznek, ezek valóban igazak lesznek-e vagy sem. Mondok itt is egy konkrétumot. A NuScale, akinek ugye már egy elfogadott reaktora van, ez egy amerikai Egyesült Államokban lévő cég, tehát nekik egy olyan prototípusuk van, amire rányomta a pecsétet az amerikai nukleáris hivatal. Ők azt mondták, hogy ők képesek, ha tömegtermelésben gyártanak, olyan erőműveket tenni, ami a mostani nagy erőművek fajlagos költségének az 1/5. Ha ez igaz, akkor mindenki ezt fogja építeni. Ha ez nem igaz, akkor én azt gondolom, hogy ebből egyfajta mix lesz, tehát aki megteheti, az nagyot fog építeni, aki kisebbet tud építetni, az meg valószínűleg moduláris erőműveket épít majd. Egyébként az első lépések, vagy az első eredmények, azok azt mutatták, hogy a NuScale-nél is azért van egy jelentős költség túllépés. Remélem, hogy ők sikeresen tudják ezeket az akadályokat venni, és a többi utána következő cég is olcsón tud nukleáris erőművet előállítani, mert akkor viszont tényleg a kis és moduláris reaktoroknak lesz egy hatalmas forradalma, az Magyarország számára is egy nagyon jó hír lenne.
De most már csak utána azt kell eldönteni, hogy hova telepítsék.
Nyilván, hogy hova telepítsék, nyilván ennek az elfogadottsága egy szintén egy politikai kérdés, illetve van még egy érdekesség, ezeket nagyon sok mindenre lehet használni. Tehát nem csak áramtermelésre lehet használni ezeket az erőműveket, hanem mondjuk hidrogéntermelésre, melegvíz előállításra, ipari hő előállításra is. Tehát, hogy ennek nagyon széles azért a köre, amire ezt fel lehet használni, és nagyon sokfajta technológiát próbálnak itt érvényre juttatni. Vannak egyébként új technológiai megoldások is, amelyek mondjuk nem nyomott vizes megoldások, hanem például sóoldat segítségével történik meg az atomok ugye bomlásából származó energiának a felhasználása. Ezek önmagukban például egyfajta ilyen passzív biztonsági rendszereket jelentenek, sokkal biztonságosabb megoldások, mint mondjuk a nyomott vizes megoldások.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Pecsér Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.